Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításához, valamint nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez, fogalmazott. Kijelentette, e törekvés részeként a külügyminisztériumban megkezdte működését a humán stratégiáért és képzésért felelős helyettes államtitkárság. Az új szervezeti egység feladata egy korszerű, átlátható és teljesítmény alapú diplomata életpályamodell kialakítása, a külügyi felvételi rendszer megújítása, valamint a folyamatos szakmai továbbképzések rendszerének kidolgozása, mutatott rá Orbán Anita. A legmegosztóbb civil eseménynek nevezte a világszerte megrendezett Pride-okat a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának vezetője. Rétvári Bence azt mondta, hogy ezeken a felvonulásokon nagyon sok a keresztényekkel szembeni provokatív megjelenés, a résztvevők egyházi, vallásos szimbólumokat próbálnak kigúnyolni. A politikus azt mondta, hogy a felvonulás a szavak szintjén a toleranciáról szól, de nagyon sokszor pont a keresztényekkel szemben a legintoleránsabb. Rétvári Bence közölte, ők mindig ki fognak állni a családok mellett, hiszen számukra az anya, a nő és az apa a férfi, és egy gyermek számára az a legideálisabb, ha egy szerető édesanya és édesapa neveli fel. A villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kér mindenkit, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergia rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Kapu Tibort kérte fel a Hunor program vezetésére Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. A Millenáris Parkban tartott rendezvényen bejelentette, bár a magyar űrhajós program 2026 végén hivatalosan lezárul, a hazai űrtevékenység folytatódik. A miniszter közölte, Kapu Tiborral közösen dolgoznák ki a magyar űrkutatás következő időszakának terveit. Tanács Zoltán egy magyar űrügynökség létrehozását is felvetette. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek, az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor áll a Honvédelmi Minisztérium közleményében. A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és katonai élmények is szerepelnek, melyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. Jelentkezni még lehet a honvédelmitábor.hu oldalon. Fagyasztott palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a Máltai Szeretett Szolgálat a Hőségben. A szervezet közlése szerint Budapesten 9 utcai gondozó szolgálat, mintegy 1000 közterületen élő embert látogat a legnagyobb melegben. Az ország több mint 60 hajléktalan ellátó intézményében hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással segítenek. Sport. A túl alacsony vízállása az úszás élményét egyáltalán nem befolyásolja a szervezők szerint. A július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszáson, de a hatalmas tömeg zökkenőmentes kiszolgálása különleges logisztikai megoldásokat kíván a Révfülöpi rajtnál. Amint a szervező budapesti sportiroda jelezte, az utóbbi évek legnagyobb nyíltvízi úszó eseményére készül, a nevezés pedig már teljesen betelt. A mostani kihívást az okozza, hogy a résztvevők felszerelését a két part között szállító motoros kishajók a sekély víz miatt nem tudják biztonságosan megközelíteni a Révfülöpi partot. A megoldást egy a Balaton vízére épített ideiglenes óriás tég jelenti majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatott tap kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Aki majd a vizes szakmát műveli, kik azok, akik vizes szakmában vannak? Már úgy tudom, hogy itt van ilyen szakirány. Bátran, nyugodtan, bátran. Jó szakma, és ugye az előbb hallhatták igazgató asszonytól, hogy valóban egy komoly probléma, hogy a szakember képzés elmaradt az utóbbi években, tehát egy előregedő szakmáról beszélünk, tehát szükség van a fiatalokra. De nem csak azért van szükség, mert öregszik a szakma, hanem azért is szükség van rájuk, mert egyre több kihívással, egyre több feladattal kell majd szembesülniük. És ennek a generációnak, tehát amikor majd önök végeznek és munkába állnak, már nem az lesz a feladata, hogy elvezessék a vizeket. Ennek a szemléletváltozásnak egyébként éppen most vagyunk tanulni. Ezekben az években zajlik ez a szemléletváltás, a környezetvédőknél korábban megvolt a vízügyi szakma tekintetében, hogy megtartani a belvizeket, az árvizekből is minél többet félretenni, a nagy vizeknél egyébként csatornákat, holtágokat föltölteni, és újra, ez majd később előjön a Vizet a tájba program keretében, újra elárasztani olyan területeket, amik egyébként az elmúlt években kiszáradtak. Tehát szemléletváltás. Szokták azt mondani, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Biztos hallották már ezt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ha ránézünk még most is nem a Pocsolya térképre, hanem Magyarországnak a vízrajzi térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok folyónk, tavunk van. Duna, Tisza, Mura, Dráva, Körösök, stb. Rába, Mosoni Duna. Tehát úgy tűnik, hogy sok vízünk van. Igen ám, de hogyha hozzátesszük ezt az adatot, amit ez a zábra mutat, akkor azt látják, szerintem ezt hátrébb már nem látják, tehát 94% szerepel itt, tehát egy 94-es számot látnak itt, és Magyarország, ez a piros csík, ez Magyarország, de azt látják, hogy több mint 90%-a a hazai vizeknek az külső forrásból, azaz a szomszédainktól érkezik. Ennek következtében kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát akár azért, mert ők elrekesztik, mondjuk például, mert egy erőművet építenek, akár azért, mert egy tározót, mert öntözni akarnak, akár azért, mert sokkal nagyobb lesz a vízkivétel ipari vagy mezőgazdasági célokra, ennek következtében kevesebbet kapunk. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. Európában a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. És hogyha megnézzük a másik oldalát a dolognak, hogy na és akkor jó, külső forrásból jönnek a folyók, vagy nem jönnek, ez egy kiszolgáltatottság, de mennyi eső esik? Tehát mennyi a belső forrás? Akkor pedig a sor végén kulogunk, ez megint csak rossz hír, itt vagyunk, Málta, Ciprus után Magyarországon esik a legkevesebb csapadék, bármennyire is hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy itt a belső forrás, tehát a belső csapadék és forrásvizek egyébként, amely kettő összefügg természetesen, hogy ezek majd pótolnák esetleg az elrekesztett külső forrásokat, nem, sajnos nem. Nincsen elegendő vizünk. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy évről évre most már sajnos csökken az éves csapadék mennyisége, eddig se volt egyébként olyan nagyon sok, mert olyan 650 mm volt, most már nagyjából 50 mm-rel kevesebb, ez az első probléma. A másik, hogy ráadásul rendkívül egyenetlen, térben is és időben is rendkívül egyenetlen, A harmadik probléma pedig, hogy rendkívül szélsőséges, tehát hogyha jön, akkor úgy jön, mint ahogy szokták mondani mifelénk, mint hogyha dézsából öntenék, és aztán közben hosszú szünetek, hosszú hónapok, amik aztán aszállyal végződnek. Tehát kevesebb a csapadék, egyenetlen térben és időben, és ráadásul szélsőséges is, ahogy érkezik. Tehát belső megújuló vízkészletek mennyisége az Európai Uniós tagállamaiban, tehát nem állunk jól, se egyik, se másik összevetésben. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Ugye a bevezetőben, hát most nem mondtam azt, hogy beszélnünk kell, amikor vízről beszélünk, akkor a víz három drámájáról. Itt egy sztori azért lazításképpen. Itt van körünkben elkísért, nagyon ráér, az alapítványnak a stratégiai igazgatója, Körösi Csaba, aki ENSZ nagykövetünk is volt, ENSZ közgyűlésnek az elnöke is volt, és nagyon sokat foglalkozott fenntarthatósági kérdésekkel. És valamikor, Csaba mikor volt, hányban volt, amikor a Ban Ki-moon fölkért erre, 15-16-ban, tehát Ban Ki-moon, az ENSZ akkori főtitkára fölkért bennünket, hogy vegyünk részt egy tanácsadó testületben. A tanácsadó testület az alapvetően a víz témájával kellett, hogy foglalkozzon, és aztán a szakértők elkészítették a jelentésüket. Ez a jelentés azóta is egyébként egy olyan ENSZ-es dokumentum, amire mind a mai napig hivatkoznak, és ebben a dokumentumban, ENSZ-es dokumentumban lehet először olvasni arról, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. Azért szoktam ezt idézni, mert ez nagyon plasztikusan egy mondatban összefoglalja, hogy mi is az a gond, amivel szembesülünk mi, és szembesülnek majd azok, akik vízügyi szakemberként ezen a területen dolgoznak. Mutatok néhány képet, de még mielőtt mutatnék néhány képet, szerintem lesz még egy kérdés, egy harmadik kérdés. A kérdés, majdnem előttem a poént egyébként a nagy sietségben, de nem tettem ezt meg, úgyhogy így azért még kicsit gondolkodni kell. A klímaváltozás hatásainak mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Klímaváltozás és víz. Mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Láthatóan azért segítettem a felvezető szövegben. No, tehát a többség eltalálta a helyes választ. Ezúttal is. Tehát ez már a második kérdés a háromból, ahol a többség eltalálta a helyes választ. A Szőlősi Nagy András szokta mondani, ő az egyik legnagyobb tekintélyt talán ma a vizes szakmában. Professzorként sokat dolgozott külföldön, most a többek között a Közszolgálati Egyetemen tanít. De ő szokta ezt mondani, és az ő előadásaiban is ez mindig szerepel. Klímaváltozásainak a 80%-át a vízen keresztül érezzük. Ha erre lesz kérdés, ezt szívesen kifejtem, de most nem fér bele az egy órába, hogy ez miért van így. Miért mondja ezt egy tudós, és miért tudom én is egyébként ezt jó szívvel elfogadni, és miért tudok mögé indokokat felsorakoztatni. Most inkább csak képeket mutatok, amik már a következményét mutatják ennek. Nézzük először a sok vizet. Ugye szintén Szőlősi Nagy András mondta azt néhány hónappal ezelőtt a Planeten tartott egy előadást, ahol ez a téma, a víztéma szerepelt. Alapvetően globális kérdésekről és Afrika vízproblémáiról volt szó egyébként a konferencián, és arról, hogy magyar szakemberek hogyan tudnak ebben a dologban segíteni. És akkor azt mondta az előadásában, ez nekem is új információ volt, hogy, és itt azért mutatjuk most az elmúlt évek dunai árvízi képeit, hogy az elmúlt 25 évben 4 olyan nagy árvíz volt a Dunán, ami átlagosan 100 évente szokott korábban előfordulni. Ezek közül a 2013-as, annak lesz majd mindjárt a következő, a 2006-os is nagy volt, ugye itt most ez a rakpart, tehát ha Budapesten járnak, ugye ez egy hajóállomás, amit láttak a fotón. A hajóállomás, ahol egyébként itt valahol lenne egy ajtó, ahol be kéne menni, mondjuk jegyet venni, hogyha hajókázni akarnak. De jól látható, hogy ez víz alatt van az egész. Itt a rakparton autók közlekednek. Hát, hogyha nincs ekkora víz, persze, akkor. De gyakorlatilag teljes vízborítás a rakparton, és óriási szerencse, hogy ilyen magasra építették a rakpartot, mert 2013-ban gyakorlatilag már le kellett állítani teljesen a hajóforgalmat, hogy a hullámverés nehogy átvigye a gáton egyébként a vizet, de már ott az akadémia környékén már az volt a kérdés, hogy homokzsákokat kell-e fölrakni, hogy nehogy átcsapjon a víz. Majdnem 9 méteren tetőzött. Majdnem 9 méteren tetőzött a Duna 2013-ban. És a következők azok nem voltak, mert a következő az 860 centi volt, de mindig 8 méter fölötti. Ezek már óriási vizek. A történelem órán feltételezem tanultak a 19. századi nagy Dunai árvízről, Budai árvízről és Veselényiről. Gondolom tanultak, igaz? Vagy még ez nincs? Nem szerepelt még a tananyagban? Nem sok bólogatást látok. Vesedénye az árvízi hajós nincs meg? Jó, oké, ez majd akkor később lesz még tananyag. Tehát ha megnézik majd az akkori képeket, vagy fölütik a történelemkönyvet, és akkor megnézik a leírásokat, hogy milyen pusztítást okozott egyébként akkor Budapesten, Pest-Budán, az árvíz, alapvetően a pesti régióban, akkor egészen elképesztő képeket és egészen elképesztő leírásokat és adatokat fognak találni. És utána indul el egy fejlesztés a fővárosi jóvoltából, ahol elkezdik építeni az árvízvédelmi töltéseket a város mindkét, vagy a Duna mindkét oldalán. Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárva bezárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk. A Tiszánál ráadásul egyszerre két dolgot kell csinálnunk, és nem is elég most már gátakat építeni. Mi a főszabály? A főszabály az, hogy a mindenkori legmagasabb árvíz szint felé egy méterrel kell magasítani a gátakat. De ha minden ötödik, tizedik évben újabb és újabb rekordok dőlnek meg, akkor végig ezeket a töltéseket még egy méterrel megmagasítani, hát az egy elég költséges és szinte reménytelen. Az egekben mégsem magasíthatjuk ezeket a töltéseket. Csak hogy képzeljék el azért a helyzetet, hogy a vízügyesek majd mivel kell, hogy küzdjenek. Ennek a teremnek a belmagassága szerintem nincs egészen 6 méter. Mennyi lehet? 6 méter körül lehet, mondjuk. Lehet, hogy 6 méter. De képzeljék el azt a pillanatot, amikor a Tiszán megérkezik az árhullám, és 24 óra alatt, 24 óra alatt, egy nap alatt ilyen vízszint emelkedés, tehát onnan odáig. Ez 24 óra. Tehát, hogyha nincs úgy megépítve a töltés, és nincsenek ott a megfelelő szakemberek, lehetetlen ezt a hihetetlen nyomást, ezt a hihetetlen tömeget, víztömeget egyébként kivédeni. Ezért 15 évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy nem a töltéseket magasítjuk, hanem úgynevezett szükségtározókat építünk, egészen pontosan 10-et építünk itt a Tisza mellett, most már 7 megépült, másik 3-at még meg kell építeni, iszonyú költség, nagyon sokba kerül, De ennek következtében, hogyha mind a 10 megépült, és kiengedjük ide a vizet ezekbe a szükségtározókba, akkor 1 méterrel tudjuk csökkenteni a Tiszának a vízszintjét. Tehát nem a töltést magasítottuk, hanem megteremtettük a feltételeit annak, hogy a víz szétterüljön a szükségtározókban. De a vízkormányzásnak a kérdése azért továbbra is. Na most egy kérdést föltehettem volna egyébként, de most nem gomnyomással, hanem csak így egy számot, hogy az előbb megkérdeztem, hogy mennyi a édes és a sós víz arány, most megkérdezem. Becslés, tehát nem hiba, tehát semmiféle probléma, én sem tudtam egyébként fejből, nekem is utána kellett nézni. De mégis mondjanak egy számot, hogy körülbelül, most már látják itt nagyjából ezt a térképet, hogy hány kilométer lehet a gátaknak a hossza. Tehát hány kilométer töltést építettünk és tartunk karba folyamatosan Magyarországon. Mondjanak egy számot, hány kilométer lehet ez. Nem osztályozok, tehát nyugodtan lehet kurjantani hangosan egy számot. Na, akkor játszunk egy kicsit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy 100-as nagyságrend? Tegye fel a kezét. Ki az, aki azt gondolja, hogy 1000-es nagyságrend, tehát 1000 kilométerek? Ki az, aki azt gondolja, hogy több 1000 kilométer? Biztos volt, aki mind a háromnál föltette a kezét, de nem baj. Ez a biztonsági játék. Oké? Okay. 4240 kilométer. 4240 kilométer, ebben minden benne van, Duna, Tisza és az összes mellékfolyók természetesen. Csak hogy érzékeljék ezt, ha gondolom a fiatalok közül még viszonylag kevesen repültek Madridba. De majd előbb-utóbb lehet, hogy ez bekövetkezik. Tehát Budapest-Madrid és légvonal, tehát nem szárazföld úton, Budapest-Madrid távolságának ez az ötszöröse. És ezt minden évben karban kell tartani. Minden évben ellenőrizni kell. Minden évben javítani kell. A gátöröknek végig kell menni, és hogyha árvíz van, és az árvíz kárt okozott benne, kárt tett benne, akkor utána megint csak helyre kell állítani az árvízi károkat. Óriási felelősség, óriási feladat, és nem kevés pénz az adófizetők pénztárcájából. Sok víz, kevés víz, és szennyezett víz. Most nézzük meg akkor a kevés vizet. Ugyancsak Duna. Akár néhány hónap eltéréssel tudnám mutatni az egyik képet a másik után. Tehát miközben lehet, hogy egy óriási, hatalmas árhullám jön le május végén, a közben lehet, hogy augusztus végén pedig már kibukkan az úgynevezett éjségszikla a Dunából. Ez az idén már egyébként megtörtént. De azért hívják inségsziklának, vagy éjségsziklának, inség-éjségszikla, azért hívják, mert amikor ilyen alacsony a Duna vízállása, az általában rendkívül rossz termést eredményez. Nem azért, mert alacsony a Duna vízállása, hanem az azt jelenti, az alacsony vízállás, hogy nagyon kevés eső esett, ennek következtében a mezőgazdaság komoly asszállyal küzd. Idén ez a helyzet van. Az inségszikla már nem egyszer, nem kétszer az idén előbukkant, pedig még nem vagyunk, csak június közepén. Tisza. Légi felvétel jól mutatja a homokpadokat, gázlók szinte, azt nem mondom, hogy szárazlábbal, de komoly úszótudomány nélkül át lehet jutni egyébként az egyik partról a másikra. Balaton. Nem nagyon láttam még én sem ilyen fotót, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az a homokpad, ami hát most pár centis víz még azért van felette, de nagyon jól látható, egyébként egy magasabb, mondjuk egy méterrel magasabb vízállásnál, ez nyilvánvalóan még egy légi fotó esetében sem látható. Ez egy érdekes kép mondjuk, de a következő az meg drámai. Mert ez meg a Velencei tó. A Velencei tó a legutolsó, tegnap előtti adat alapján a minden eddiginél legalacsonyabb vízszinthez képest is 5 centivel kevesebb a Velencei tó vízszintje, és még egyszer mondom, még csak a nyár elején vagyunk, tehát könnyen lehet, hogy a Velencei tó, ha nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, az idén ki fog száradni. A nagyobb része legalábbis. A nagyobb részről el fog tűnni a víz. Volt már ilyen egyébként. Volt már ilyen a tó történetében. A Balaton esetében is előfordult, hát nem is a teljes kiszáradás, de arról írnak a 19. század közepén, hogy huszárok gyakorlatoztak a Balaton medrében. És a jó esély van arra, hogy ez történt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogyha akkor valaki, hát fiatalok nyilván nem emlékeznek erre, az idősebbek, a tanárok talán igen, hogyha valaki akkor a Balatonon járt, a déli parton, akkor 300-400 métert kellett gyakorolni, bólogat valaki, tehát akkor járt arra felé, 300-400 métert kellett gyalogolni, mert egy homok, tehát ott, ahol víznek kellett volna lenni, csak homok volt. És mire elérte a vizet, bokáig érő vizet, addig kellett egy jó nagy kis kirándulást megtenni. Most jó eséllyel idén augusztusban ugyanez meg fog történni a Balatonnál, de a Verencei tóban még drámaibb a helyzet. És aztán itt a homokhátság. És a homokhátság ugye az a területe Magyarországnak, amit most már az ENSZ is fél sivatagos területnek minősített, a futóhomok, amiről egyébként azért már a 19. század elején is írnak, irodalmi művekben is van ennek lenyomata, tehát nem új jelenségről beszélünk, de a helyzet sokkal súlyosabb, mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt. És itt az asszály térkép, amire utaltam az elején, hogy ma, még amikor a tévének beszéltem, akkor mondtam, hogy majd egy asszály térképet fogok mutatni. Ez május 31-i állapot. Május 31. A piros a legsúlyosabb, pontosabban a sötét barna, de most olyan nincsen. Tehát jól látható, hogy nagyon súlyos asszály, nagyfokú és nagyon súlyos asszály az ország jelentős részén. Tulajdonképpen az Alpok alja, tehát az, ami, ahol nincs igazából asszály, a Dunántúl nagy részén már van, a Duna-Tisza közének nagy részén van, és május 31-i állapotról beszélünk, tehát nem augusztus. Tehát nagyon kellene az eső, nagyon-nagyon kellene az eső. Ugye azt szokták mondani, hogy ez nem úgy újdonság, hogy kevés eső esett az idén. Tavaly előtt, meg azelőtt sem esett elegendő mennyiség. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy éves csapadék mennyiség hiányzik ma a talajból. Egy éves csapadék mennyiség. Majd erre visszatérek kicsit később, egy más kérdés formájában. Ugye utaltam a bevezetőben, ezt csak szeretném ismét elmondani, hogy új fogalmakkal kell megismerkedjük majd a szakembereknek, akik ezt a kérdést taglalják, és akik ezzel a kérdéssel és ezzel a szakmával foglalkoznak. Mit jelent az időszakos víztest? Az azt jelenti, hogy hónapokra, fél évre, akár hosszabb időszakra eltűnik a tavakból, patakokból, folyókból a víz. Mit jelent a téli asszálynak a fogalma, mit jelent a tavaszi asszálynak a fogalma, és az évi csapadék hiányt, az egyévi csapadék hiányt, az hogyan és milyen módon lehet pótolni. És akkor ehhez még három képet, csak inkább azért, hogy a lazításképpen, és megint egy kicsit a globális kép is bejöjjön, mondhatnám ezt is egy újabb zárójeles megjegyzés. Most kilépünk Magyarországról, tehát a klímaváltozás hatásainak, amit mondtam, hogy meglehetősen szélsőséges következményei vannak, három kép még, ami ezt illusztrálja, az egyik a jégtakaró olvadása, északi déli sarkon, a tengervízszint emelkedése, itt van egy kicsit mókás kép, a Maldív szigeteknek a kormánya néhány évvel ezelőtt tartott egy kormányülést. Nézzék meg, hogy hol. Ugye a Maldív szigeteket, hogyha folytatódik a tengervízszint emelkedése, el fogja önteni a víz. És a kormány leköltözött a víz alá, búvárruhába, ültek az asztal mellett, és ez a kép bejárta a világot természetesen. Ezzel azt szimbolizálták, azt üzenték, hogy gyerekek, ha nem vigyáztok, nem figyeltek ránk, nem segítetek nekünk, akkor tényleg néhány év múlva a kormányüléseket a víz alatt búvárruhában kell majd megtartanunk. És tényleg ma már elkezdődött néhány ilyen mélyen fekvő szigetről a lakosságnak a kiköltöztetése. Tehát ez nem science fiction, ez nem a jövő, ez a jelen. Az embereknek el kell hagyni a helyüket. Azok a beruházások, azok az infrastruktúrák, azok a lakóhelyek, amiket egyébként megépítettek hosszú-hosszú évek alatt, azok eltűnnek, víz alá kerülnek. A területek lakhatatlanná válnak. Tehát ez most humorosnak tűnik, de ez, az ott élők számára ez bizony kőkemény valóság. És a harmadik kép, ez pedig a gleccserek orvadása, ez Európát is egyébként elég jelentősen érinti. Egészen pontosan Európa gleccsereinek a nagy része Ausztriában is, Németországban is, és még Svájcban is el fog tűnni. Ezt azért szoktam és azért szeretem, de ehhez megint csak jobb fényviszonyok kellenek, mert a következő kép az, ami igazából mutatja. Itt azt látják egyébként, hogy itt lenne, itt volt valamikor a jég. Tehát eddig jég volt. Ezt a völgyet jég borította. Ha most megnézik, itt tulajdonképpen már csak kőtörmeléket látnak. A jég visszahúzódott. De a következő ábra az még jobban mutatja egyébként a jég visszahúzódásának a mértékét. Az a baj, hogy ezt hátul szerintem nem látják. 1988, fölmegyünk egy ilyen kis felvonóval. Kilépünk a felvonóból. Megteszünk néhány lépést, és ott vagyunk a jég felszínén. 1988, ez nem volt nagyon régen. Megyünk előre az időbe. Két évvel később már 12 lépést kell megtennünk. 2000-ben, 12 évvel később már 118 lépést kell megtennünk, és eljutunk, ez 2015, tehát egy 10 évvel ezelőtti állapotot rögzít ez a kép, 400 lépés most már, 400 lépést kell megtenni, ami korábban csak 3 volt, most már 400 lépés, hogyha a jég felszínén akarunk egy kicsit sétálni. Elég drámai kép. Én ilyet láttam, Franciaországban voltunk egy ilyenen, meg is csináltam ezt, tehát végigmentem. Hihetetlen, tehát ahogy az ember érzi, hogy azért 400-450 lépcsőt lemenni, meg följönni, az már egy komoly fizikai aktivitást mutat. Tehát akkor az ember érzi, hogy megy föl, és folyamatosan látja a táblákat, hogy na, ebben az évben itt volt a jég, megy följebb, itt volt a jég. Hopp, hopp. És lenéz, és hihetetlen mélységet állt maga alatt, ahol semmiféle jég nincsen, már legfeljebb egy kis csordogáló csurgalékvíz.
Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Beköszöntött a nyári szünet, egyre több gyerek tölti szabad idejét a strandokon, a játszótereken, vagy éppen rollerrel közlekedve. A kánikula és a vakáció azonban nem csak kikapcsolódást, hanem veszélyeket is tartogathat. A rendőrség arra figyelmeztet, néhány egyszerű szabály betartásával sok baleset és kellemetlenség előzhető meg. Hogy mire érdemes odafigyelniük a szülőknek és a fiataloknak a nyári hónapokban, arról Soltész Bálintot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét Fekete Gábor kérdezte.
Igen, ugye nagyon szerteágazó témáról próbálunk rövid idő alatt beszélni. Nyilvánvalóan talán a legfontosabb főleg ugye azoknak nem evidencia, akinek nincsen iskoláskorú gyerekük, ugye, hogy valóban ugye a legtöbben ugye a héten elkezdődött az iskolai nyári szünidő, ami azt is jelenti, ugye, hogy a közlekedésben is gyakrabban kell számítani arra, hogy felszabadultabban is, ugye nyilvánvalóan nagyobb létszámban a délelőtti órákban is közlekednek rollerrel, kerékpárral, gyalogosan gyermekek, illetve a gyermekcsoportok is ugye különböző nyári táborok alkalmával. Tehát a közlekedőknek is fel kell arra készülniük, hogy ezzel a jelenséggel hatványozottabban fognak találkozni a közlekedésben. Illetve természetesen a gyerekeknek is fel kell rá hívni a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nyári szünidőben is ugye sokkal szabadabban mozoghatnak a közlekedésben, ilyen jellegű változás ugye nem történt, tehát ugyanolyan körültekintően és a szabályok betartásával kell közlekedniük, mint ahogy tették ezt eddig is. Tehát nagyon fontos, hogy amennyiben még nem történt meg, vagy az utóbbi hetekben, hónapokban nem voltak KRESZ elmélet, vagy KRESZ gyakorlati foglalkozáson, baleset megelőzési munkatársaink, vagy más egyéb hatóságok által, akkor frissítsük fel ezt. Amennyiben már a koruk, életkoruk megengedi és egyedül közlekednek bizonyos útvonalakon, akkor azt előtte járják le a szülőkkel, és beszéljék át a veszélyesebb csomópontokat, egy-egy átkelésnél mire kell nagyon figyelni, és nyilvánvalóan az általuk használt közlekedési eszköznek is a tulajdonságait is hát gyakorolniuk is kell. Valamint akár gyalogosan is, ugye, hogy tartsuk be messzemenőleg a ránk vonatkozó közlekedési szabályokat. Nyilvánvalóan a köztudomás, hogy a KRESZ-ben konkrétan ugye rollerekre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenek hatályban. Nagyon fontos egyébként, hogy ilyen egyszerű közhelyekkel élve, hogy mint hogyha gyalogosan is közlekednénk, tehát hogyha tudjuk, hogy az elsőségadás adás kötelező táblánk van, akkor természetesen adjuk meg az elsőséget, gyalogátkelő helyen a rollerről leszállva, ugyanúgy áttolva közlekedjünk, illetve hogy az általános udvariassági és együttélési szabályokat is tartsuk be. Nyilván van látni olyanokat, hogy elég nagy sebességgel ugye járdán, sétáló útereken egész fiatalok is ilyen rollerrel, hát mondhatni, hogy száguldoznak, és ez nyilvánvalóan érthető is, ugye, hogy zavarja, meg veszélyezteti esetleg a gyalogosan közlekedőket is. Hát ilyen helyeken is, ahol egyébként nem tiltott a rollernek a használata, kellő körültekintéssel, egymással való odafigyeléssel mindkettő fél, vagy minden érdeklődő, minden közlekedő fél számára egy élhető viselkedést tanúsítva szerintem elkerülhetők a balesetek. Tehát nagyon leegyszerűsítve, ha sétáló utcában rollerezünk, akkor azt ugye lehet szabályozni ezeknek az elektromos rollereknek a maximális sebességét. Nem véletlenül van ezekben olyan funkció, hogy egy csökkentett sebességgel és visszafogott teljesítménnyel tegyék ezt. Meg az ilyen területeken erősen ajánlott, hogy valóban nem egymást megijesztve néhány centire egymástól elszáguló, hanem tényleg odafigyelve az egymásra való tisztelet jegyében.
A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket még inkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
Ugye már 20-án elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladat ellátásba külön beépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon, több helyre, hogy bárki hozzá kávéren is fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik kijönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek ki és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést a kora hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy húzatban ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván, ahonnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve. Tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozott odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében. Sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen, nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mennek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.
A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józseffalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek. Hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józseffalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az Egyesület elnökét hallják.
Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a, hogy mondjam, megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az Egyesületünknek, a Józseffalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai nap ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a cél egyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri Várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.
Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját út rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogyha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert hogy amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut.
Újabb különleges attrakcióval gazdagodott szép halom. Átadták a meseutat, amely játékosan és élményszerűen vezeti végig a gyerekeket és a családokat a mesék világán, miközben a hely szellemiségét és kulturális örökségét is közelebb hozza a látogatókhoz. A nemrégen átadott meseútról Demjén Ferenc múzeum pedagógust hallják.
Gyakorlatilag a ihletet a hétmérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házi kóklakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat, természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel, és az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során, tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mint pedig a felnőttek részére.
Irodalmi művek, elsősorban mesék találhatók benne, kivétel ugye az első állomás, ott egy mondókával találkoznak a gyerekek, és hát nagyon-nagyon szépen van a ház megalkotva, ugye a mondókához vagy a mesékhez kapcsolódóan vannak ott kis motívumok, akár egy házikó feldíszítve, akár ugye a nyelvtarisznya esetében egy kis tarisznyát, ami lenyitható, megnézhetik a gyerekek, hogy mik vannak benne, és hát nagyon érdekes feladatokat kapnak, találnak a gyerekek, amikor is a gyermekek kibontakoztathatják saját fantáziájukat, tehát megfogalmazhatják egyéni gondolataikat a adott mesékkel kapcsolatban. Nyilván van egy vonal, amin vezetjük őket, de pont ez a lényeg, hogy egyfajta szabadságot adjunk a gyermekeknek.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a